A COVID utáni második nyereséges évét zárta 2023-ban a Budapest Airport. A társaság 337,8 millió euró nettó árbevétel mellett nettó 74 millió euró nyerességet ért el tavaly, négy nehéz év után pedig 43 millió eurós osztalékot is fizetett a Budapest Airport a magyar anyavállalata részére, mondta az Inforádiónak a társaság kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese. Valentinyi Katalint kérdeztem.
A tavalyi évet 2022-höz képest 20%-kal nagyobb nettó árbevétellel zártuk, ez egészen konkrétan 337,8 millió euró volt, a nyerességünk pedig 74 millió euró volt a tavalyi évben, és ami szintén nagyon jó hír, hogy a COVID alatt felhalmozott veszteségünket az elmúlt két év alatt 47 millió euróra sikerült csökkenteni. Abszolút azt érezzük és látjuk, hogy a cég felelős gazdálkodásának, illetve mindannak az erőfeszítésnek, amelyet a koronavírus járványból való kilábalásunk értettünk, meghozta tulajdonképpen az eredményét, és gyakorlatilag most már nem csak a kargó forgalmi adatok és az utas forgalmi adatok alapján mondhatjuk azt, hogy leküzdöttük a koronavírus járvány okozta súlyos nehézségeket, hanem a pénzügyi mutatóinkban is jelentkezik ez az eredmény.
Tavaly az utas forgalomban milyen számokat produkált a Budapest Airport?
Túlszárnyalt egyébként az utasforgalom és az előzetes várakozásainkat már a tavalyi évben is. 14,7 millió utas fordult meg tavaly a budapesti repülőtéren, ami egyébként még nem a 100%-os visszaépülést jelenti a koronavírus járvány előtti 2019-es rekordévünkhöz képest, de a 91%-át az utasainknak már sikerült visszahozni. A kargó egyébként ennél nagyobb rekordokat döntött, hiszen elértük tavaly év végén a 200 ezer tonnás árumennyiséget. Ennyit kezeltünk összesen itt a Budapest Airport Cargo City, ami egyébként elképesztő eredmény és hihetetlen, tényleg hihetetlen mérföldkő ahhoz képest, hogy gyakorlatilag globális trendek a tavalyi évben végig nemzetközi szinten teljesen az ellentétes trendeket mutatták, tehát nagyon sok repülőterem vagy repülőtek többségénél csökkent az árumennyiség, nálunk folyamatosan 30-40%-kal nőtt hónapról hónapra, tehát tényleg nagyon komoly eredmény mind az áruforgalomban, mind pedig az utasforgalomban a tavalyi évünk.
Volt-e osztalékfizetés a tavalyi év eredménye után?
Igen, tulajdonképpen erre azért volt lehetőség négy nagyon nehéz év után, mert a 2019-es nyereségből ugyan lehetett volna osztalékot fizetni, azonban akkor a tulajdonosok a vállalat likviditásának, ugye hisz nagyon nehéz helyzettel szembesült a koronavírus járvány miatt, tehát a 2019-es nyereség után kivehető osztalékot tulajdonképpen bent hagyták a vállalatban, azért, hogy a likviditásunk és stabilitásunk megmaradjon, és most négy nagyon nehéz év után 43 millió euró osztalék fizetésre került sor, azonban nagyon fontos, hogy ez az osztalék Magyarországon maradt, és arra fordították a tulajdonosok, hogy a Budapest Airport magyar anyavállalata szintjén a COVID óta felhalmozott veszteségeket csökkentsék.
Másfél év alatt 28 díjat és elismerést érdemelt ki a Budapest Airport, így ez az időszak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér történetének legsikeresebb időszaka.
Valóban a repülőtér történetének talán a legsikeresebb időszakát zártuk az elmúlt másfél évben, és nem csak azért, mert a repülőtér üzemeltető összesen 28 díjat és elismerést érdemelt ki hazai és nemzetközi szinten is, hanem azért is, mert a COVID-ot teljes mértékben magunk mögött tudtuk hagyni most már pénzügyi értelemben is, illetve az utas számokban és a kargó számokban is. De hogy mit emelnék ki ezek közül a díjak közül, azt gondolom, hogy a teljes repülőtéri közösségnek a legfontosabb díja az volt az elmúlt másfél évben, amikor tavaly márciusban a budapesti repülőteret választották Európa legjobb repülőterének a saját kategóriánkban, tehát a 15-25 milliós utasforgalmat bonyolító repülőterek kategóriájában. Gyakorlatilag 400 nemzetközi repülőtér szolgáltatásainak minőségét vizsgálták több teljesítménymutató alapján, és ez alapján érdemeltük mi ki az utasok visszajelzése alapján, hogy mi voltunk a legjobb európai repülőtér. Ugyanilyen fontosnak értékeltük mi itt a repülőtéri közösség együtt, hogy négy csillagosra emelték a budapesti repülőtér minősítését, ez szintén a tavalyi évben történt. Ugye ezt ugyanúgy kell elképzelni, mint a szállodák minősítését, egy 1-5 csillagos skálán, a négy csillagos kategóriába kerültünk az alapján, amennyi fejlesztést és amilyen minőségi javulást elértünk itt az elmúlt évek során. Ugye idén 11 egyszerre kaptuk meg sorozatban Kelet-Európa legjobb repülőtere címet, szintén ez a SkyTrax-nek egy díja, ők is az utasok visszajelzése alapján rangsorolják a repülőtereket minden évben, illetve még egy nagyon fontos elismerést emelnék ki, ami viszont a fenntarthatóságunkra vonatkozik, az ACI, ugye ez a repülőterek közössége, nemzetközi közössége minden évben értékeli azt az 550 repülőteret, amelyek hozzájuk tartoznak, ennek a közösségnek a tagjai, hogy a fenntarthatóság terén milyen eredményeket ért el. Ez egy 5-ös skála, és ezen a 4+ átmeneti szinten állunk jelenleg, ami gyakorlatilag ennek az 500 350 repülőtérnek kevesebb, mint 10%-a képes teljesíteni egyelőre, úgyhogy egyértelmű visszajelzés számunkra abban a tekintetben, hogy valóban, ahogyan mi is komolyan vesztük a fenntarthatósági törekvéseinket, a karbonkibocsátásunk csökkentését, úgy tűnik, hogy ezt nagyon nagyra értékeli a nemzetközi közösség is.
Visszatérve egy picikét arra, hogy az utasélményt helyezi fókuszba a Budapest Airport, illetve ehhez kapcsolódóan a minőségi szolgáltatásokat, azok a paraméterek, azok a teljesítménymutatók, amelyekre ilyenkor rákérdeznek, mit emelnek ki az utasok válaszai alapján, miben ad többet a Budapest Airport, mint mondjuk egy másik hasonló méretű légikikötő?
Ugye ez úgy történik, hogy egy nemzetközi független felmérés során kérdezik az utasok véleményét, több mint 30 teljesítménymutatót vizsgálnak, egészen pontosan 37-et. Ez gyakorlatilag egészen onnantól kezdve, hogy az utasok megérkeznek a repülőtérre, sőt már a repülőtér megközelítését is értékelik. Egészen onnantól kezdve, hogy beérkeznek az utasok a terminálra, átmennek az utasbiztonsági ellenőrzésen, milyen a terminálon a szolgáltatás, az étel-ital, az árérték aránya, a tisztaság, az atmoszféra, a hangulat, az épület dizájnja, egészen odáig, amíg beszállnak a repülőgépbe az utasok, tehát tulajdonképpen a repülőgép ajtajáig a folyamatot végig tudják értékelni. Mindenhol egyébként kimagasló pontszámot kaptunk. Ebben a negyedévben például abszolút elsők vagyunk itt a régióban, és a versenytársaink között is, megelőzve például a barcelonai, vagy például a prágai repülőteret. 4,32 pontot kaptunk idén negyedévben. Amit mindig nagyon nagyon értékelnek az utasok, az például a tisztaság, a repülőtér hangulata, az épület atmoszférája. Nagyon magas pontot szoktunk kapni a biztonsági ellenőrzés gyorsaságára, a technológiai fejlettségünkre és a kollégáink kedvességére is.
Valentinyi Katalint, a Budapest Airport kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettesét hallották. Újabb sikeres üzleti évet zárt tavaly a Garantika Hitelgarancia ZRT. A garancia intézmény 2023-ban 1430 milliárd forint értékben vállalt garanciát a hazai mikrokis és középvállalkozások hitelei mögé, mondta az Inforádiónak a Garantika elnök vezérigazgatója. Szabó István Attilát kérdeztem.
Az előző évünk az valóban rendkívül sikeres volt, 1400 milliárd forintot meghaladó mértékben vállaltunk új kezességeket az ügyfeleink számára, és ezzel a portfólió soha nem látott méreteket öltött év végére. 2630 milliárd forintos kezességi állománnyal zártuk az évet, ami egyébként több mint 3300 milliárd forint KKV hitelt támogat. Ugye ennek az adatnak még az érdekessége, hogyha az MNB hitelezési statisztikája összevetjük, azon belül is a KKV hitelezési statisztikákkal, akkor azt láthatjuk, hogy közel minden második KKV hitel forint mögött ott állunk már, nagyjából 46-47%-os a penetrációnk a KKV hiteleken belül. Ez darabszámra is egy viszonylag nagy szám, 73 ezer darab szerződésünk van, nagyságrendileg 55 ezer KKV ügyfél irányában, és ezzel a tavalyi teljesítménnyel egyébként 40%-kal haladtuk meg az előző évre célként kitűzött tervszámot, úgyhogy elmondható, hogy minket is meglepett ez a rendkívül jó eredmény.
A tavalyi év fókuszában milyen programok vannak, amelyhez alapvetően ezek a kezességvállalások kapcsolódnak?
A 2023-as évről az mondható el, hogy gyakorlatilag az egész év a Széchenyi kártya program, vagy a Széchenyi kártya hiteltermékről szólt, ugye ennek kötelező eleme egyébként a garantika, úgyhogy ennek folyamán ugye az egész vállalati hitelezés, KKV hitelezés szinte csak erről szólt a tavalyi évben, hiszen a forint kamatok amúgy kigazdálkodhatatlanul magasak lettek volna, hogyha nem lett volna ez a termék, és mivel ugye minden Széchenyi kártya a hiteltermék mögött ott állunk mi is, így elmondható, hogy nagyságrendileg az új folyósítások 75-80%-a mögött ott állt az előző évben a garantika.
Ez tehát azt jelenti, hogy az ügyfélkör az tavaly is jellemzően a mikro és a kisvállalkozások köréből került ki.
Igen, nagyon büszkék vagyunk arra egyébként, hogy nem csak beszélünk arról, hogy a legkisebbeket is támogatjuk a gazdaságban, hanem hogyha a KKV-n belül csak a mikro és a kis vállalatokat nézzük, és az egész portfóliónkat tekintjük, akkor 90%-ban mikro és kisvállalatok az ügyfeleink. Ez összegszerűségben, ugye 90% darabszámban, összegszerűségben is 70%-ot meghaladó mértékű. Egyébként értelemszerűen nagyobb ügyfelek nagyobb hitelösszegekért folyamodnak, tehát picikét azért torzít az ő javukra ott a kép.
Szabó István Attilát, a Garantika elnök vezérigazgatóját hallották. A tejterméktanácsnak az a célja, hogy a Magyarországon előállított nyers tejet minél nagyobb arányban itthon dolgozzák fel, vagyis ne vigyék ki külföldre, hogy ott készítsenek belőle sajtot vagy savanyított terméket, mondta az Inforádiónak a tejterméktanács társelnöke. Elsőként a hazai tej és tejtermékfogyasztási szokásokról kérdeztem István Falvi Miklóst.
Tejfogyasztás, mi tej egyenértéken mérjük, tehát minden termék át van számolva. Tejliterre, tehát Magyarországon az átlagos tejtermékfogyasztás 190 kg körül van per év. Ez úgy oszlik meg, hogy 58 kg, amit folyótejben fogyasztunk el, sajtban nagyságrendileg 7 kg, sajt és túró, vaj az olyan 1,5 kg per év, és a savanyított termékek, kefir, joghurt, stb. Az beépedik 16 kg per év. Ezt összehasonlítva az Európai Unió átlag fogyasztásával, itt legjelentősebben a vajfogyasztás és a sajtfogyasztás az, ami alacsonyabb, mint az uniós fogyasztás, átlagfogyasztás. Kétszer annyi sajt fogy általában az unióba, és körülbelül háromszor annyi vaj.
Ezek a fogyasztási adatok miképp változtak az elmúlt időszakban? Tehát van olyan termék, amelynél a fogyasztás 10-15 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt jóval több volt?
A rendszerváltás korszakában 88 körül volt a legmagasabb teljes tejtermékfogyasztás, utána jelentős csökkenés következett be. Az utóbbi 10 évet, ha nézzük, akkor 6-7 évben emelkedett a teljes tejtermékfogyasztás, de itt az infláció és egyéb okoknál fogva az utóbbi 2 évben csökkent, illetve stagnált a teljes tejtermékfogyasztás Magyarországon.
A fogyasztói árak alakulásában milyen változás volt megfigyelhető? Említette az inflációs hatást, az alól a tejtermékek sem voltak kivételek, sőt, nagyon drasztikus áremelkedés volt megfigyelhető általában az élelmiszerárakban, és ezen belül a tejtermékek árában is, leszámítva ugye azt, hogy volt olyan tejtermék, amelyik az ársapka hatája alá bekerült, de például a sajtára jelentős mértékben megnőtt.
Igen, volt, amikor megnőtt, de ha az utolsó egy évet nézzük, akkor pedig már csökkent. Tehát a tejtermékek jelentősen részt vettek az infláció csökkentésében, ugyanis a tavalyi évvel összehasonlítva, mondjuk tavaly áprilisi bázison az idei április árak 4%-kal emelkedtek, nem többet, tehát ez azt jelenti, hogy a teljes tejtermékek már nem húzzák az inflációt, hanem inkább csökkentik. Tehát infláció alatti emelkedések voltak. A korábbi emelkedés az egy általános európai uniós emelkedés volt, a világpiacon és az európai piacon is emelkedtek az árak, és ennek következtében is emelkedett a magyarországi ár is, ugyanis keresleti piac volt 2 évvel ezelőtt, és ez a jelentős keresleti piac húzta meg az árakat.
A piaci viszonyok milyenek most? Tehát korábban például ugye jelentős konkurenciát jelentett a magyar tejjel szemben a nagyon olcsón behozott, elsősorban Szlovákiából behozott importú HT-tej. Sikerült itt a piaci viszonyokat konszolidálni?
A terméktanácsnak az elmúlt 10 évben volt az a történet, hogy ugye sikerült a folyótejek áfáját 5%-ra levinni a korábbi 18%-ról, és onnan kezdve az olyan importok, amelyikek illegálisak voltak, illetve nem szabályosan jöttek be Magyarországra, ezek megszűntek. Az import folyótejeknek a mértéke rendkívüli mértékben csökkent ezelőtt 2 évig, és az utóbbi 2 évben viszont némileg a szlovák import emelkedett, de ez az import nem éri el az összmagyarországi tejfogyasztás 5%-át. A Magyarországra jövő külföldi termékeknek egy része, az vagy azért jön be, mert Magyarországon például sajtból nem önállátó, és ezért a félkemény sajtok piacán eleve van nekünk egy hiányunk. Másrészt pedig olyan termékek jönnek be nagyobb részt az országba, ami olyan piacról származik, ahol túlkínálat van. Tehát például Németországból azért jön be alacsony áru sajt, mert a hazai piacnak az árait megtartják, és a késztermék felesleget pedig közép- és kelet-európai országokba viszik ki. Ezzel a saját piacukat stabilizálják, de viszont a külföldi piacokon ugye ez problémát okoz. Nekünk ebben a pillanatban azzal kell küzdeni, hogy magyarországi fogyasztást növelni tudjuk. Ennek ugye azért több akadálya is van. Egyrészt azért még mindig viszonylag azért ez zár magas, független attól, hogy az infláció már az utóbbi időszakban csökkent, de a korábbi magas inflációnak a következménye az tovább tart, tehát azért a keresleteknek, meg a vásárlóerőnek tovább kell nőni ahhoz, hogy ez a piac jobban megmozduljon. Ugyanakkor, mint tejtermelő, mert én tejtermelőként vagyok a terméktanács társelnöke, termelői érdekeket képviselem elsősorban, ott azt tudom elmondani, hogy amennyiben a Magyarországon nincs meg a nyerstejnek a piaca, akkor a nyerstej külföldre vándorol, tehát akkor exportra adják el a tejtermelők, hogyha a magyarországi tejfeldolgozókkal nem tudnak megállapodni. És most egy olyan időszak van, amikor viszonylag az elmúlt egy évben több feldolgozatlan termék ment ki az országból, mint korábban. Holott ezt az elmúlt 10 évből 8 évben ezt csökkenthettük. Most az utolsó 2 évnek megint az a hatása, hogy a piaci nehézségek miatt feldolgozatlanul nyersen hagyja el a tej az országot, holott az ágazat 3 szereplőjének, tehát a tejtermelő, tejfeldolgozó és kereskedőnek is az lenne az érdeke, hogy feldolgozott termékként Magyarországon kerüljön feldolgozásra, és itt kerüljön értékesítésre.
Ehhez megvannak itt a feldolgozói kapacitások Magyarországon?
A feldolgozói kapacitások nagy része megvan. Ezeket a kapacitásokat ennél jobban is ki lehet használni. Jelentős fejlesztések voltak az elmúlt időszakban sajtgyártásban is Magyarországon. Több sajtelőele állítónál voltak jelentős bővítések, és ennek következtében egyébként Magyarországról sajt nem csak hogy bejön az országba, hanem félkemény sajt, illetve egyéb más sajtok mennek ki az országból, tehát van nekünk exportunk is. Megy az arab országokba is, termék a Balkánra is mennek sajttermékek.
István Falvi Miklóst, a Tejtermék Tanács társelnökét hallották. Tavaly több mint 10 millió hotdogot értékesítettek a MOL töltőállomásain a Fresh Corner üzletekben, ahol a kávé mellett ez a kiváló minőségű húsból készült termék a legkapósabb, mondta az Inforádiónak a MOL Magyarország kiskereskedelmi igazgatója. Orosz Andrást kérdeztem.
Jövőre lesz 10 éves a Fresh Corner. Amikor elindítottuk ezt a koncepciót, akkor azt a stratégiai célt tűztük ki magunk elé, hogy a töltőállomások azok ne az üzemanyagról szóljanak csak, hanem valóban olyan feltöltődési pontok legyenek, ahol a gasztronómia kifejezetten erős szerepet kap. Ez a koncepció ez beigazolódott, az idő azt mutatta meg, hogy ez alatt a közel 10 év alatt a vásárlók fogyasztása az alapvetően ebbe az irányba tudott fordulni. Egyre nagyobb része a forgalomnak az a nem üzemanyag típusú tranzakciók aránya folyamatosan növekszik. Azt lehet mondani, hogy ebben a gasztrotermékek, és azon belül is a hotdog és a kávé az, ami a leginkább töri az utat a többi termék előtt. Az, ami 10 évvel ezelőtt még elképzelhetetlen volt, az mára megvalósult. Egy olyan termék tudott kinőni, ahol a minőséget sokkal-sokkal magasabbra helyeztük, mint korábban bármikor talán a vásárlók ezt megszokták egy benzinkúttól. Valóban a legjobb alapanyagból, legmagasabb hústartalom mellett, a legjobb módon elkészítve tudtuk megalkotni a Pikkel közösen ezt a hotdogot, és azt lehet mondani, hogy tavaly több mint 10 millióan igazolták vissza azt, hogy ez a koncepció sikeres volt, és ez adja meg annak a lehetőségét, hogy amikor az idénre, az idei évre nézünk, és a következő időszakra nézünk, akkor azt mondjuk, hogy a Fresh Corner az valóban még egy olyan jövő előtt áll, amiben lehetőség van arra, hogy még többet tudjuk nyújtani az úton lévők számára.
Mégis, hogyha távlatosan nézzük, akkor milyen növekedésre számítanak a Fresh Corner hálózattól a következő években?
Ennek az évnek a végére több mint a 90%-a a hálózatunknak Magyarországon az Fresh Corner lesz. A régió 10 országában, ahol a MOL csoport jelen van, ott is folyamatosan egyre nagyobb arányban, egyre nagyobb számban alakítjuk át a töltőállomásainkat Fresh Corner-re. Azt lehet mondani, hogy a következő évek az ezt a trendet, hogy a nem üzemanyag típusú termékeknek az arányát növeljük, ennek a stratégiája és ennek a célja változatlan. Hiszünk abban, és meg vagyunk győződve arról, hogy ennek a szerepe tovább fog nőni. Ennek a sikeréért fejlesztünk új termékeket, és az egész működésünket úgy alakítottuk át, digitalizációval mindennel együtt, hogy az ilyen típusú termékek és szolgáltatások egyre növekvő szerepét ez jól tükrözze.
Orosz Andrást, a MOL Magyarország kiskereskedelmi igazgatóját hallották.